Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a sorozatunk záró része adja, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetéből, a 32-től a 34. versig a következőképpen. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopagita Dionysios is, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban vége a böjti sorozatunknak, vége Pál apostol ige hirdetésének. Mi jön a böjti sorozat után, és mi következik az ő ige hirdetése után? Hát most tulajdonképpen az ige hirdetés hatásának és hatékonyságának a témája kerül elénk. Ezek a filozófusok, ha emlékszünk a legelejére, úgy rángatják oda Pál apostolt az Areopagoszra, hogy hát beszélj nekünk arról, hogy te mit is beszélsz, ugye mondják, hogy ez a fecsegő mit akar mondani, de a lényege az volt, hogy hát valami új istenséget hirdet, valami Jézust és a feltámadást, hát beszélj nekünk erről. És aztán most, amikor részletesen elmondhatja, és odaér pontosan ehhez a részhez, és szól a feltámadáshoz, akkor mégis az a vége, hogy elhallgattatják. Most már elég volt belőle. Tulajdonképpen ilyen értelemben be se fejezi a beszédét az apostol, ha úgy tetszik, nem kerül még oda a végére már az ámen sem, mert eddigre olyan káosz lesz tulajdonképpen, hogy egyesek hát eleve úgy vannak, hogy elkezdenek gúnyos megjegyzéseket tenni. Mások legyintve, vagy félig, meddig talán még érdeklődve is, de hát most minden esetre már erre akkor nem vagyunk kíváncsiak, hanem majd máskor még erről beszélj nekünk, azt mondják. Tehát feloszlatják az egész gyűlést tulajdonképpen ezen a ponton. Szinte ugyanúgy járunk, mint aztán Pál apostolt, amikor már elfogják Jeruzsálemben, és látja a szorongató helyzetet ebben az értelemben, és fölismeri a lélektől azt a szituációt, hogy hát itt állnak egyrészt a vádolók között a szadduceusok, másrészt ott vannak a farizeusok, és teljesen világos, hogy hát itt ez az egységes vád meg fog oszlani. Mert miről is szól az én ige hirdetésem? Mármint Pál apostoli. Meg persze hát minden ige hirdetés, úgyhogy ilyen értelme az enyém is. Hát a feltámadás, és ezzel mondja az apostol, hogy hát engem tulajdonképpen a halottak feltámadása miatt állítottak ide most bíróság elé. És ha itt most nem is ilyen szó szerinti bíróság van, de hát valóban őt is a feltámadás miatt állították oda, ha úgy tetszik, hát akkor a tanító hivatal elé, és mégis pont amikor a feltámadáshoz érkezik a beszéde, tegyük hozzá, amikor a lényeghez érkezik bizonyos szempontból a beszéde, akkor innentől kezdve már nincs tovább, és nem érdekli őket. Az aténiek nem veszik be, úgymond, ezeket a beszédeket. Őnekik ez valahogy érthetetlen, emészhetetlen, felfoghatatlan, és elfogadhatatlan. Számukra egész másmilyen a világ berendezése. Oda nem fér bele egyfajta feltámadás. Ők amúgy is úgy gondolkodnak, hogy hát a lélek végre kiröppen a halállal a test börtönéből, hát nekik az a jó állapot, hogy végre szabadon önmagát kiteljesítve élhet. Hát hogy is kellene nekik itt valamiféle feltámadás, amikor visszakerül a testbe? De az ítélet se egy elfogadható tétel. Tudnak valamennyit azért nyilván a bűnökről, de azoknak a földi következményein túl nem látnak, és legfeljebb azt látják, hogy ilyen és ilyen cselekedetek olyan és olyan következményekkel járnak, és ez sokszor felemészti a tragédiáik hőseit is, A sorsszerűség érvényesül a görög felfogásban, az idő is egyfajta körbejárást, vagy legalábbis egy spirális típusú mozgást jelent, ami hát ilyen értelme mindig egy kezdőpontba való visszatérést is takar, de nincs értelme amúgy az idő irányának más tekintetben. Pál apostol meg most ezekkel szemben beszél arról, hogy igenis a lélek az nem a végállapot, ahogy kiröppenne a testből, ez nem is keresztény tanítás, hanem azt mondja, hogy Isten azonban feltámasztja testét is a halottaknak, és nem csak a lelkükkel foglalkozik. Azt is elmondja, hogy ez a világ történelme, ez Isten kezében egy cél felé halad, az ítélet felé, ha úgy tetszik, a múlt héten említettek szerint, ugye, hogy Jézus rendelte Isten ítélő bírául, és azáltal tett róla bizonságot, hogy a halálból feltámasztotta. Hát ennél a pontnál tehát a hallgatóság az elveszti az érdeklődését is a jelek szerint. Nem említi Lukács ugyan, de hát minden bizony a feltételezhető, hogy Pál apostol előtte a keresztről is beszélt már, hiszen ez a leírás az ige hirdetésre nem várható senkinek, hogy ez egy teljes szó szerinti lejegyzés lehetett volna. Hát minden bizonnyal tömören foglalja össze az ige hirdetést. Nem tudjuk persze, hogy pontosan hogy s mint volt, de azért Jézusnál is emlékezünk, hogy hát hányszor van az, hogy egész nap tanítja a sokaságot. És akkor a tanítása mondjuk egy fejezetnyi azon a ponton, hát nem gondolhatjuk nyilván ott sem, hogy ez minden, ami akkor elhangzott. Hát ilyen értelemben tehát az apostol is minden bizonnyal beszélt előbb a keresztre feszítésről is, mert hát honnan is kéne föltámasztani ezt a Jézust, aki ítélő bíra lesz? Hát nyilván előbb meg kell őt ölni. És ilyen módon bizonyára elmondta a lényeget mindenképpen. És ezért vannak ugyan olyan vélemények, amelyek szerint itt erről nem beszélt, és a görögök gúnyolódása miatt jött csak rá, itt az aténiak gúnyolódása miatt jött csak rá, hogy hát akkor ez a legfontosabb üzenet, és így szól, de inkább arról lehet szó, hogy itt is a megfeszített Krisztus hirdette, ahogy a korintusiaknak is ezt hirdette aztán a későbbiekben. Hát minden esetre azért fontos, hogy a feltámadást emeli ki Lukács, és nem a kereszthalált, mert hát azt mindenki meg tudja érteni. Azon nagyon elfogadni sincs, vagy legalábbis nem nehéz elfogadni, hogy egy embert fognak, keresztre feszítenek, kivégeznek, meghal. Hát a felfoghatatlan az ott lesz, ahol a feltámadásról beszél az apostol, de hát ezt nyilván megelőzi a halál is. És így szét is válnak az irányok, az apostoli ige hirdetés iránya és a hallgatóság hallás iránya, ha úgy tetszik. Mert hát miért is utasítják el a feltámadottról szóló hírt? Hát elképzelhetetlen ez, lehetetlen ez. Ilyen nincsen, úgy gondolják. A filozófia számára ez egy abszurdum, és ilyet ne is mondjon senki. De van egy másik oldala, és ez manapság is nagyon gyakran előkerül. Hát ezt talán, ha majd meghallgatunk később, csoportba tartozók, vagy azoknak egy részét jellemezhette, és minden esetre ilyen ma is gyakran van, hogy az emberek nem mondják azt, hogy én ezt nem fogadom el sokszor, nem mondják azt, hogy én más gondolok erről, hát úgy eldöntetlen marad. Nem fejezik ki akár a véleményüket, akár kifejezik, hogy ők még ebben bizonytalanok, de egy dolog mindenképp megfigyelhető ma is, mint az ottaniak között is, hogy majd máskor akarnak erről hallani, hogy elhalasztják azt, hogy ebben dülőre jussanak. Hogy akkor hogy is van ez? Igaz-e az, amit az apostol hirdet? És ha igaz, akkor mondjuk milyen következményekkel jár az ember életére, hogy Jézust föltámasztotta Isten? Hát minden esetre nem lehet úgy hirdetni, látszik az apostol beszédéből, Isten igazságait, Jézus evangéliumát, hogy hát elhallgatnánk belőle bizonyos dolgokat, és ezért, ahogy mondtam, valószínűleg kifejtettebben került ez elő az életben, de beszélt ugye az apostol a teremtésről is, beszélt aztán sok más ponton arról, hogy mi az, amit Isten nyújtott az embereknek, és hogy mi az, ami minket megsegíthet és megmenthet. Ugyanakkor, hát minden módon látjuk, hogy véget ér a beszéd, és hát elutasítják tulajdonképpen az ő ige hirdetését. De mégsem mondhatjuk, erről is azért volt már szó korábban, mégsem mondhatjuk, hogy akkor eredménytelen volt, mert az is ott van, akik igényelték volna a folytatást. Most ez lehet, hogy ez is egyfajta gúnyos dolog, lehet, hogy az érdeklődés azért valamelyest tényleg megvan mögöttük, lehet ez is, hogy ilyen értelemben pozitívan álltak hozzá, csak nem győződtek még meg, nem jutottak el eredményre, és hát ilyen módon halasztották el. De azt fölveti minden esetre ez a beszéd, azt a kérdés, hogy hát mikor is jó, mikor is eredményes egy ige hirdetés. Itt az apostol persze nem egészen olyan ige hirdetés mond el, amilyenhez mi vagyunk szokva, hiszen hát nálunk istentiszteleti rendekben levő ige hirdetések vannak, és ennek megfelelően természetesen más a helyzet, mint ahogy őt most ott hirtelen fogják, kiragadják úgymond a vitából, és azt mondják, hogy na akkor most add elő magadat. És hát ugyanígy volt Péter, aki a pünkösdi beszédét azért mondta el, mert ott történtek az események, és nem azért, mert ő előre készült arra, hogy szólni fog. És Jézus is mondta nekik, hogy nem is kell előre aggódnotok, hogy mit mondjatok majd, ha emberek előrángatnak, hogy adjatok számot a hitetekről, hát majd a Szentlélek megadja azt nektek a kellő időben. Ugyanakkor ez nem jelenti persze azt, hogy mondjuk magyarázat lehetne egy mai ige hirdetőnek a készületlenségre, kibújni a felelősségre, hogy hát majd akkor ott kell hirtelen valamit mondanunk, mert ahogy mondtam, ez más, és az a kezdeti időkben eleve egy kicsit másképp nézett ki az ige hirdetés is nyilván, hiszen minden, ráadásul újdonság volt az új városokba, új településekbe jutó misszionáriusok által hirdetett evangéliumból, tehát az alapokkal kellett ott is mindig kezdeni, ilyen értelemben mindig ugyanarról kellett beszélniük, és ha úgy tetszik, akkor hát az induláskor egy kicsit ilyen értelemben más volt a képlet. Másrészt a készületlenségük nekik sem állítható, mert inkább úgy mondhatjuk, hogy ők az egész életükkel már készültek erre, hiszen mondjuk az apostolok konkrétan ott jártak Jézussal 3 éven keresztül. Hát ez a felkészítésük volt, ez nem azt jelenti, hogy aztán a semmiből kellett előállniuk. Tehát ilyen értelemben Pál apostol is a helyzethez igazodva elmondja a beszédét, és nem próbál úgymond harmonizálni, hogy összeegyeztethető legyen, elfogadható legyen a hallgatóságnak, mert egy nagy kísértés minden időben a ige hirdetők számára, hogy hát ha nem veszik be, ha nem hallgatják meg, hát akkor egy kicsit próbáljuk úgy alakítani, hogy elfogadhatóbb legyen. Hogy ne legyen elutasítása vége. De az apostol arra is tanít minket, hogy nem hallgathatjuk el az igazságot attól, hogy mást várnak. Hát nem igazodhatunk a világ elvárásaihoz. Az apostolról is ezt az egyetlen egy rövid mondatot olvassuk, ez a második középső verse a mai szakasznak, hogy eltávozott onnan. És persze a világ jön a különféle igényekkel, és hát szerte hallhatjuk ezt mondjuk, hogy legyen karitatív tevékenység az egyháznak, na akkor az hasznos lesz a társadalomnak, végezzen az idősek között szolgálatot, végezzen a fogyatékosok között szolgálatot, tartson fenn ilyen szeretetintézményt, tartson fenn olyan szeretetintézményt, vagy éppen tegnap osszon, szarvason ételt a népnek. Hát ezek hasznos tevékenységek. Erre koncentráljon, a többi az mit számít? De hát az apostol világossá teszi ilyenét, hogy hát már pedig nem állíthatjuk feje tetejére a dolgokat. Mindenek előtt neki az evangélium hirdetése a feladata, és bizony pont az a sokadlagos, amit mások meg fő kívánalomnak tartanak. És kicsit ugyan más, de sok hasonlóság van mondjuk a pápa választás körüli Herce Hurcának a történetében is, ha megfigyelte valaki, akkor ugye sokat találgattak eleve, hogy milyen pápa lehet majd, ki lehet az, és milyen is kellene az egyháznak. Nem is látom igazán értelmét ennek a sok találgatásnak, mert hát a média esze egész másra jár, mint amit az evangélium jelent, és hát ki is derült minduntalan, hogy annyira tájékozatlanok is a témában, hogy olyan kérdéseket feszegetnek, hogy mint egy politikai választást tekintették, hogy kinek milyen az esélye, vagy milyen a lobby ereje, vagy ki tudja milyen, hát valami mást el se tudnak képzelni az emberek, úgy látszik. És aztán az is meglátszott, hogy mit várnak az egyháztól akkor a jövőben, melyik irányba menjen, miben engedjen, változtasson, ebben, abban reformot tegyen, és hát ilyen módon valóban sok kívánalom elhangzott. Egészen szélsőségesek is. Női egyenjogúságért is harcolt valaki, és követelte, mert hogy ki vannak szorítva az egyház felső köreiből a nők, és hát micsoda dolog ez, és tessék nekik is minden jogot megadni, és ez szó szerint magából kivetközve harcolt ezért egy nő, aki félmesztelenül tüntetett, és biztos vajon, hogy ilyen módszerekkel kell nekünk előírni, hogy az egyháznak mi az iránya. És most mindegy ebből a szempontból egy kicsit, hogy most a katolikus egyházról van szó, vagy a magunkéről, vagy bármelyikéről, inkább vegyük úgy, hogy általában a kereszténységről, a krisztusi egyházról van szó, kívülről kell nekünk megkapni, hogy mi az elvárás, vagy inkább Krisztusra figyelni, hogy ő mit adott nekünk feladatul. És nem egyéb emberi elvárások szerint kiabálni, és aztán csodálkozni, hogy ez van, az van, amaz van, és ráhúzzák a különböző világi fogalmakat, hogy csak a konzervatív vagy haladó egy pápa például, de hát ezt ugyanúgy el lehetne azt mondani bármelyik keresztényről ezeket a fogalmakat, de nem megfelelő kifejezés, mert se egyik, se másik nem kell legyen. Ugye nekünk keresztényeknek az a szó szerint krisztusiaknak kell lennünk. Hát Krisztushoz és az ő tanításához, az ő elvárásaihoz igazodni. És ilyen tekintetben Pál igehirdetése ennek egy példája. Alkalmazkodott, tudjuk, volt erről szó a formák tekintetében a hallgatósághoz, de nem azért, hogy aztán meghamisítsa valahogy az üzenetet, és hát addig próbáljon ügyeskedni, kedveskedni ezeknek az aténiaknak, hogy hát majd csak meghallgatnak valahogy. Hát a vége az is lehet, hogy nem hallgatják meg. Legyintenek, majd máskor meghallgatunk. De nagy tévedés volt ez. Nem volt több alkalma az aténieknek Pál apostolt meghallgatni. És vajon mi lesz majd számunkra, ha a mostot elhalasztjuk? Ha elutasítjuk a mostani lehetőséget, nem járunk-e mi is úgy, hogy nincs több alkalom? Pál apostol minden esetre eltávozott közülük, és nem hallunk többet arról, hogy Athénba járt volna. Nagyon érdekes, hogy ebbe a helybe vissza nem tér többet. Más helyeken, ahol alakult gyülekezet, és üldözték, bebörtönözték, összeverték, megkövezték, ezekre a helyekre visszament. Nem azt mondta, hogy hát ha itt bántanak, akkor nekem ahhoz semmi közöm. De most, ahol az ige hirdetésével nem törődnek, erre a helyre nem megy vissza. Kudarc lenne ez? Hát ne gondoljuk, hiszen tele van a Biblia ilyen helyzetekkel, amikor a keményakú nép nem hallgat a prófétára. Amikor Jézust még a saját hazájába se hallgatják meg, és nem hisznek benne. Amikor kiküldi a 12 apostolt, akkor is azt mondja, hogy ha valahol nem fogadnak be titeket, akkor még a port is verjétek le a sarutokról. Hát most bizonyos értelemben Pál apostol is ezt az utasítást tartja be. Hogy ott, ahol nem hallgatják meg, nem az a feladata a keresztény embernek, hogy addig járjon a nyakára a másiknak, amíg aztán az egészen ideges nem lesz tőle, hanem elmondani az üzenetet, és ahol elutasítása részünk, ott lehet, hogy egy későbbi időben majd alkalmas lesz, de nem kell újra és újra állandósítani ezt. És végül is ennyire volt eredményes ez az ige hirdetés, hogyha egyszer csak páran hittek aztán a beszédére. Hogy ezt adventben is már mondtam, hát azt is lehet mondani, hogy bárcsak olyan hatékonyak lennének manapság az ige hirdetéseink, hogy ha nem is néhány, de egy ember megtérne rá. Hát hol vagyunk ettől valójában? Gondoljunk csak bele, kicsit abszurd talán így elsőre a példa, de hát mondjuk egy évben van 60-70 ige hirdetési alkalom a gyülekezetben, hát növekszünk-e 60-70 fővel? Természetesen nem, és azt is tudom, hogy hát azért különbség van a frissen vágott barázdába és a rég művelt szántóföldbe való vetés között, és hát ilyen értelemben, tehát nem aggódom az ige hirdetések miatt manapság sem, nem azért, mert annyira meg lennék elégedve mondjuk az ige hirdetéseimmel, hanem azért, mert azt is tudom, hogy itt valójában semmi sem az én művem, és itt valójában semmi sem Pál apostol műve. Nem az számít, hogy mi mit beszélünk, vagy hogyan beszélünk egyszerűen, vagy bármely ige hirdető hogyan mondja, hanem egyedül az számít, hogy ki azt hirdesse, ami rábízatott Istentől. És aztán az eredményről sem nekem, vagy Pálnak, vagy bárkinek kell gondoskodnia. Ez is Isten kezében van. És ezért van az, hogy Jézus esetén is annyi elutasítást találunk, mert ott, hát ha nála ez előfordulhat, akkor el tudjuk képzelni, hogy ez embereknél még inkább előfordulhat, mert valóban az is előfordulhat nálunk, hogy mi viszont nem azt hirdetjük, amit kellett volna. Jézusnál nyilván ez a probléma nem vedhető igazából föl. Tehát ő Isten közvetlen jelenléteként természetes, hogy azt mondja, amit Isten üzen. Meg akarták mégis kövezni. Hát nagyon földhöz ragadt szemlélet az, ami akkor ezek alapján azt mondja, hogy ott sikertelen volt. Olyan, mint amikor minden áron, lépten, nyomon minőségbiztosítást játszanak, és ez talán egyre többen fogják az idők során fölismerni, hogy hát ez még a világi életben is mekkora károkat okoz, hát még Isten országában nem lehet ilyenről szó. És egy illusztráció ezzel kapcsolatban lehet talán, hogy Mikás kereszt apjának a meglátása mostanában a Mamut telefontársaság működéséről és a minőségbiztosításról. Hát egy bevezető példával kezdi, az egy Csodálatos Elme című film kapcsán, amiről már bizonyára én is beszéltem, és itt egy matematikusról van szó, aki skizofrén, és a lényeg az, hogy szép fokozatosan eljut oda, hogy beismeri, belátja, hogy ő skizofrén, tehát nem azt mondja, hogy ez valóság, és nem tudja megkülönböztetni. Kezelni úgymond nem lehet, úgyhogy ő úgy teszi magát idézőjelbe tünetmentes, hogy azt mondja, hogy hát akkor én beteg vagyok, és akkor ezt te csak látomás, vagy te nem létezel, és akkor hagyjál békén. De nem ez a lényeg ennek a filmnek, bár ez is egy érdekes jelenet, de ő úgy lovalja bele magát ebbe a tudathasadásos állapotba, hogy a végén azt képzeli, hogy a titkos szolgálatnak dolgozik kódfejtőként, és már bármire rápillant, akkor abban már titkos kódokat lát, és megfejtendő üzeneteket. De azért voltak olyan meglátása is, és ahogy mondom, hát idézőben tünetmentessé tudta magát tenni, és nem is matematikai, de közgazdasági Nobel-díjat kapott azért a felismeréséért, hogy hát észrevette, hogy hát az, amit korábban hirdettek, és ha úgy tetszik, akkor a kapitalista eszme, ugye, hogy a harc, a piaci verseny az, ami viszi a fejlődést, mert arra késztet mindenkit, hogy minél többet kihozzon magából, és ez milyen jó. És ő ezt ismerte fel, hogy nem, ez nem jó. Ezzel nem a legideálisabb teljesítményt tudjuk elérni, mert szükség van az úgynevezett kooperációra, az együttmunkálkodásra. És hát valóban gondoljunk csak bele, hogy milyen abszurd, hát ha mindig csak versengünk, és most jön a példa, hogy ez a telefontársaságra vonatkozhatva, hát rossz eredményeket hoz az mondjuk, hogy ebben a minőségbiztosításban is egyfajta versenyt hirdetnek meg, mert minél több pontszámot kell úgymond elérni az adott mérőrendszeren belül, de ugyanakkor ez a mérőrendszer eltorzítja a valóságot. Mert most már az lett a fontos, hogy adnak adjak nagy hangsúlyt, amit a pontozás jól értékel, amit leértékel, vagy nem törődik vele, azt elhanyagolhatom. És ebbe belegondolunk, hát akkor elég furcsa eredményre juthatunk most nagyon-nagyon erőteljesen kisarkítva. Hát ha azt mondom, hogy mondjuk pontot arra lehet kapni a mezőgazdaságban, hogy a búzát learatjuk, és mennyit tudunk belőle beszedni, mondjuk akkor a végén mindenki csak kombájnos lesz. De akkor mit fogunk aratni, hogyha nincs vetés? Na hát ez talán érzékelteti ezt a problémát, hogy sok olyanra is szükség van nyilvánvalóan, ami nem biztos, hogy a pontrendszerben kiemelt szerepet kap, de ha azt kihagyjuk, akkor az elvész, és az nagy hiányt okoz. Lehet, hogy valami csak picit kell, rendben is el lehet mondani, hogy hát bizonyos kiegészítő anyagok, vagy ásványi anyagok szükségesek, de nyilván nem lehet azt mondani, hogy mivel abból csak egy milligram kell, ezért akkor azt ki is hagyhatjuk, mert igazából akkor derül neki, hogy micsoda hiánybetegségeket szerezhetnek az emberek tőle. Hát ez a betegsége ennek a rendszernek, hogyha mindig csak harcolunk, ilyen értelemben, vagy mindig csak versengünk egymással, és csak az lesz a fontos, hogy ebben a rendszerben mit érünk el. Hát mi lenne akkor, hogyha mondjuk az ige hirdetés is mindig azt szerint értékelnénk, hogy utána mondjuk szavazást rendelnénk, és akkor hát minden ige hirdető erre figyelne, na, amire többen szavaztak, hogy ez volt jó benne, akkor legközelebb azt szerint fogok beszélni. És hát el lehet képzelni, hogy a végén már semmi köze nem lesz Jézushoz egy ilyen ige hirdetésnek, hogyha mindig arra hallgatunk, hogy mi a hallgatóság véleménye. És hát sok-sok ilyen problémát el lehetne itt sorolni, tehát minden esetre az apostol nem ehhez igazodik. Ugyanakkor azt is látjuk, azért néhányan megtértek. És ha az egyház történetét vizsgáljuk meg, akkor az az érdekes megfigyelés még, hogy hát itt most Athénban úgymond nem sikerült gyülekezetet alapítani a Pálnak, de az egyház történet későbbi szakaszaiban mégis kiderül, hogy Athénban létrejött azért gyülekezet, és egy fontos gyülekezetté vált az aténi is, csak hát kellett hozzá idő. Mert bizony az aratás az nem a vetéskor van. És ez Pál apostol másért mondja is, hogy más az arató, más a vető. Nem biztos, hogy az ő vetésének ebben nincsen szerepe, csak azért, mert ez mondjuk 100 évekkel később történik, vagy 10 évekkel, vagy évekkel, ki tudja, mikor, mennyi idővel később látszik meg egy munkának a hatása. Hát a lelki életben bizony ez nem monitorozható állandóan, és jellemezhető azonnal. Nyilván, ha valaki dobozokat gyárt, akkor világos rögtön a munkanap végén, hogy mennyit gyártott, de ez nem mindennel van így. És bizony a görög szellem a századokig ilyen értelemben hallgatott Krisztusról, és aztán mégis, hát az ortodox egyháznak egy jelentős gyülekezete lett. És az is olyan érdekes, hogy itt van ez a Dionysios, vagy hát latinosítva már Dienes, vagy Dénes, meg az hát ő az Areopagita, és ott van Damaris, nem sokat tudunk róluk, de van egy olyan egyházi hagyomány, amely Athén püspökének mondja egy Dionysios nevű embert. Egy másik kérdés, nem tudjuk, mert ennél több utalás nincs, hogy ez tényleg ez a Dionysios lehetette, aki az athéni tanácsnak volt a tagja, tehát egy vezető emberről van szó, nem is akárkiről. Damarisról nem tudni különösebben semmit, van egy olyan hagyomány, amely szerint Dionysios felesége lett volna, de hát az itteni leírásból ez nem derül ki. Minden esetre, hát aztán most ezek az athéniak elutasítják Pált és a feltámadásról szóló bizonyságtételét, de érdekes, hogy aztán, amikor már az ortodox egyházra gondolunk, akkor hát bizonyára tudjuk, hogy nem dicsértesség, meg áldásbékesség, és nem is erős vár a köszöntésük, hanem az, hogy feltámad. Krisztus feltámad, és ugye erre válaszolják, hogy valóban feltámad. Hát ha úgy tetszik, késéssel ért be az apostoli beszéd a feltámadásról. Tehát ez a néhány férfi, meg ez a Damaris nevű asszony, ez azért csatlakozott valahogy Pál apostolhoz, nem szerveződtek a jelek szerint még gyülekezetbe ugyan, de mégiscsak mutatja azt, hogy nem lehet egészen egyszerűen így kijelenteni, hogy kudarc lett volna ez az athéni szolgálat, mert valahol mégiscsak ott van a hatása. Persze nem lett azonnal, mert az aratás egy kicsit később van, mint a vetés, hol így, hol úgy, csúszik időben, esetleg akár sokáig is, de mégis. És ha is az, hogy csak kevés emberről van itt szó, az se számít, mert hát emlékezzünk, Jézus is azt mondja a magvetésről, a magvető példázatában, hogy hát a 4 példa földből csak egy lesz az, amelyikben termés hoz, de ott aztán 60-szoros, meg 100-szoros persze a termés. Tehát nem eredménytelen Pál apostol magvetése, és nem eredménytelen éppen ezért természetesen a lélek munkájait, csak hát olyan, hogy a 4. föld terem benne pusztán, és az 3 nem. Vagy ahogy ezt eleink a reformátoraink a hitvallásokban megfogalmazták, azt mondták, hogy Isten ott teremt hitet a lelke által, ahol és amikor neki tetszik. Nem akkor is, amikor mi szeretnénk, vagy mi gondoljuk úgy, hogy most kellene. Lehet lélekért esedeznünk, de nem lehet a lelket kényszerítenünk. És ilyen értelemben mégiscsak a végeredménye, éppen ezért ennek a beszédnek az, hogy Isten lelke elvégezte azt a munkát az aténiakban is, amit kívánt, és elvégzi a mai napig is, napról napra is az ő munkáját a szívekben. Ámen. Imádkozzunk. Feltámadás, Ura, itt állunk Pál körül, és bizony a mi eszünk sem foghatja fel azt a csodát, amit a Golgota után az üres sírban mutattál meg. Az apostolokhoz hasonlóan a mi szívünk is oly nehezen fogadja be a feltámadásodról szóló örömhírt, és oly könnyen hitetlenkedünk, kételkedünk benne, oly gyakran halogatjuk a döntést arról, hogy neked szenteljük oda életünket, és talán még az is előfordul velünk, hogy gúnyolódunk. Ad nekünk mégis igét teremtő erejét, amely áttöri az emberi lehetőségek határait, az értelem védőbástyáit és a szív kérges falát, és megragadja a lelkünket. Hitet hoz létre életünkben, mint Dionüziosban vagy Damariszban. Ezért kérünk, hogy fakassz hálát a szívünkben, hogy evangéliumod életet fakasszon bennünk, reménységet adjon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,